Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Úgy énekeltük a kezdőénekünkben, hogy örülj szívem, vígagy lelkem. Ugye úrvacsorai alkalom ez a mai ünnep, és kívánom, hogy mindenki, aki ma itt van, aki részt vesz benne, és aki szemlélője ennek az eseménynek, az valóban a szíve az örömmel teljen meg. János evangélium a 13. fejezetéből olvasnám a ma délelőtti alapígét. A János evangélium a 13. fejezetében az első verstől olvasom majd az ígét. Így hangzik ez az ige szakasz. A húsvét ünnepe előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. És vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja előtt, tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköté magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondanéki, Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondanéki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondanéki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi közöd sincs én hozzám. Mondanéki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondanéki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy kiárulja előtt. Azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondanékik. Értitek ki, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Kedves gyülekezet, ez egy jól ismert ige szakasz, egy jól ismert történet. Minden negyed évben legalább egyszer elolvassuk így közösen. És mint egy ilyen történet, vagy egy ilyen ige szakasznak azért fönnáll a veszély annak, hogy kicsit úgy megszokásból olvassuk, vagy figyeljük a történetet. Nem tudom most kiben milyen gondolatok voltak, amikor ezt elolvassuk. Mennyire figyeltük, mennyire tudtuk magunkat beleélni, belehelyezni ebbe a környezetbe, ebbe a közegbe, ahol is történt ez az utolsó vacsora, ez a lábmosás. És nem tudom, megfigyeltük-e, hogy van ebben a történetben, ebben az ige szakaszban három olyan gondolat, három olyan kifejezés, amelyre Jézus újból és újból visszatér. Amely újból és újból így háromszor előbukkan ebben a történetben, ebben a gondolatban, ebben a beszélgetésben. Nem tudom, megfigyeltük-e. Ugye úgy olvastuk a hetedik versben, ugye azt mondja Jézus, hogy amit én cselekszem, ugye mondj Péternek, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Aztán úgy olvassuk tovább, hogy amikor Jézus megmossa a tanítványok lábait, és leül, azt mondja a tanítványoknak, hogy értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek. És így szólt a 17. vers, ugye azt mondja Jézus, amikor véget ért ez az egész alkalom, ha tudjátok ezeket. Azt mondja, hogy ha megértitek, ha tudjátok ezeket, ha értitek ezeket, azt mondja, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Ez háromszor fordul elő ebbe az ige szakaszban, hogy értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek, értitek-e, hogy mit tesztek, tudjátok-e. Nem azért ez különös, nem tudom, megfigyeltük-e. Ugye, hogyha föltesszük a kérdést, ugye ez azt mondja nekünk, ugye ez a három kifejezés, hogy bizony ezt az alkalmat, az úrvacsorai alkalmat és a lábmosást is csak egyféleképpen lehet tenni, ha megérted azt, hogy miről szól. Azt mondja, akkor eléri a célját, akkor boldog leszel. Tegyük fel a kérdést, ugye, hogy kik voltak ott ezen az alkalmon. Ugye hát tudjuk, hogy kik ültek Jézus közelébe ugye ezen az alkalmon. Hát tudjuk, hogy ott volt Péter, ugye ott volt Jézus közelébe. Hiszen maga ez a párbeszéd, ugye főleg Péter és Jézus között játszódik le. Hát tudjuk azt, hogy ugye ott voltak a tanítványok, és ugye Jézus közelében ott volt János. Ugye, hogyha végigolvassuk tovább a történetet, akkor kiderül, hogy János ugye egy csendes szemlélője most ennek az eseménynek, ennek a párbeszédnek, de hogy ő is ott volt, hiszen amikor Jézus azt mondja, hogy hát valaki majd közületek elárul engem, akkor ugye Péter volt az, aki Jánosnak intett, hogy hát kérdezze már meg, hogy ki lesz az. És János, ugye tehát a János, ugye ott, tehát ott van Péter Jézus közelébe, ott van János, ő még közelebb van Jézushoz, és tudjuk ugye Jézus élete című könyvből, hogy Jézus azt mondja, hogy hát akinek a bemártott falatot adom, és hogy ott volt egy karnyújtásnyira tőle Júdás is. Ugye hát valahogy így néz ki ez az alkalom, hogy ott vannak a tanítványok, de közvetlen Jézus közelébe ugye János, Júdás van, és egy picit távolabb Péter. De számomra mindig olyan különös, hogy ahogy kezdődik maga ez a történet. János, ugye a szeretett tanítvány, azt élete végén írta meg ezt az evangéliumot, hát jó néhány évtized eltelt már, és azt mondja, hogy amikor ő visszaemlékezik erre a történetre, milyen különös, hogy úgy végig szinte úgy szó szerint idézi, és ugye hogy erre is emlékszik, hogy Jézus kiemelte azt, hogy ezt értelemmel kell cselekedni, értelemmel, csak akkor van értelme, ha megérted, hogy miről szól ez. De számomra olyan szép, ahogy kezdődik a 13. fejezetnek az első verse, azt mondja itt, hogy amikor Jézus ugye tudta, hogy eljött az órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övét a világon, mindvégig szerette őket. Nem tudom, hogy felfigyeltünk erre a mondatra. Szerette az övét, mindvégig szerette őket. Azt mondja János, hogy amikor úgy visszaemlékszik erre, azt mondja, hogy egy dolgot látott itt, egy dolog, ami betöltötte, ugye, ami úgy látott itt ezen az alkalmon, hogy Jézus szerette az övét, mindvégig szerette őket. Hadd kérdezem meg, hogy ti tettetek-e már kötelességből dolgokat? Ugye az életben, nyilván mindannyiunknak vannak olyan dolgai az életben, amit azért tesz meg, mert köteles. Nem szívesen teszi meg, vagy fáradt, vagy éppen nincs hozzá hangulata, tehát nem szívesen teszi meg, de tudja azt, hogy kötelességből meg kell tenni. Nem azért olyan szép mondat ez, és olyan szép dolog, hogy János, amikor visszaemlékezik erre, azt mondja, nem azt látta Jézuson, hogy amit ő most tesz, azt azért teszi, mert köteles megtenni. Mert valakinek ezt meg kell csinálni, aztán meg kitérünk erre, hogy ugye hogy is nézett ki ez az alkalom. Azt mondja, nem kötelességből tette, hanem azt mondja, miért tette. Azt mondja, egy dolog sugárzott itt róla, mert szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Nem csak akkor szerette őket, amikor tanította őket, amikor kérdeztek tőle, hanem azt mondja, hogy mindvégig szerette őket. És hadd kérdezzem meg, hogy kiket szeretett? Ugye kik voltak ezek a tanítványok? Kik voltak ott? Azt mondja, ott volt János Jézus közelében. Hogy emlékezik meg róla a Biblia, a Szentírás, ki volt ő? Ugye mindig úgy emlékezzünk, hogy a szeretett tanítvány. Azt mondja, ott volt még Jézus közelébe András. Nem tudom, hogy tudunk-e történetet felidézni, hogy András, ő milyen ember lehetett, ugye hát ő is 12 egyike volt. Általában figyelmünk mindig Péterre, Jánosra, bizonyos szempontból Júdásra irányul. De hogy például András, ugye András, ahogy azt mondhatjuk, hogy ő figyelmes volt. Ha jól emlékszem, most talán ő volt az, aki, amikor ugye, ő volt az, aki odavitte a gyereket, hogy hát ennyi ennivalónk van, hogy ugye Jézus megszaporította. Ugye aztán ott volt a gondolkodó Fülöp, aki úgy szeretett gondolkodni, úgy szerette megérteni a dolgokat. Na de hát kik voltak még ott? Ugye ott volt Péter, ugye akiről mit tudott Jézus ebben az alkalommal már? Néhány óra választotta el attól, hogy ő átkozódva megtagadja őket, megtagadja őt. És azt mondja János, hogy én azt láttam, hogy ennek ellenére én azt láttam Jézuson, hogy ő szerette az övét, mindvégig szerette őket. Ott volt Júdás. Nem emlékszem pontosan, érdemes majd elolvasni otthon, de talán már ott volt a zsebébe a 30 ezüst pénz, ugye, amit az árulásért kapott. És azt mondja a Biblia, hogy én azt láttam, hogy szerette az övét a világon, mindvégig szerette őket. Ugye ott voltak ezek a tanítványok. Különböző emberek voltak. És ha tovább gondoljuk a történetet, ugye János Evangélium 14. fejezete, és úgy kezdődik, ugye még ehhez kapcsolódik, ehhez az alkalomhoz, hogy azt mondja Jézus, ugye itt Jézus cselekszik, tehát itt nem csak tanít, hanem cselekszik, aztán már elmondja a búcsú beszédét. És úgy kezdi a búcsú beszédét, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Nem, nekem ez olyan szép, hogy ez kapcsolódik ehhez az alkalomhoz. Ilyen volt Jézus ezen az alkalommal, pedig hadd kérdezzem meg, hogy lehetett volna más? Ugye hát fáradt volt ő is. Mennyi minden esemény történt vele, és mennyi minden vár rá, ugye, ami majd most ezek után fog történni. Mennyi minden esemény történt vele. Biztos, hogy jó lett volna neki pihenni. És azt mondja, hogy ez sugárzott ki belőle, hogy szerette az övéit. És azt mondja, hogy még ebben a pillanatban is azt mondja, úgy kezdte a beszédét, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Tehát így gondoljunk erre az alkalomra, így indul ez az alkalom. Ilyen volt ennek az alkalomnak Jézus szemszögéből a hangulata. De hadd kérdezzem meg, hogy ugye azt mondja, hogy mennyire volt tisztában Jézus azzal, hogy mi az, ami vár rá. Mennyire volt ezzel tisztában? Nem tudom, hogy szoktunk erre gondolni. Ugye hát minden ennek a fényében zajlik, hogy ő tudja, hogy mi az, ami következni fog. Tudja, hogy el fogja Péter árulni, tudja, hogy Júdás meg fogja tagadni, tudja, hogy nem sokára meg fogják fogni, el fogják fogni, de hogy mennyire volt ő ezzel tisztában. Ha Jézus életére gondolunk, nem tudom, emlékszünk, amikor először fölvitték őt a jeruzsálemi templomba. Nem könnyű elfelejteni, mert ugye ez volt, jól emlékszem, az az alkalom, ugye, amikor ott felejtették. És úgy olvassuk a Jézus élete című könyv 57. oldalán, hogy amikor felvitték őt, először, tehát felvitték őt a jeruzsálemi templomba, 12 éves volt. És azt mondja, látta, hogy mi történik körülötte. És úgy olvassuk itt ebben a történetben, hogy a gyermek Jézus első ízben lépett be a templomba, ugye 12 évesen. Látta a fehér ruhás papokat, amint ünnepélyes szolgálatukat végezték. Szemlélte az oltáron vérző áldozatot. Hát itt gondolom, egy 12 éves gyereknek azért érdekes és különleges látmány volt. Együtt borult le imában a hívőkkel. Tanúja volt a húsvét istentisztelet mély benyomást keltő szertartásainak, amelyek értelmét napról napra világosabban látta. Szóval 12 évesen, azt mondja, amikor ő látta ezeket a történéseket, az eseményeket, akkor ő egyre világosabban kezdte látni, hogy miről is szól ez majd. Mire is mutat rá, azt mondja, minden mozzanat az ő életéhez kapcsolódott. Új érzések ébredtek benne. Csendben, elmerülten tanulmányozott egy nagy kérdést. Küldetésének rejtélye feltárult előtte. Úgy olvassuk tehát, hogy Jézus 12 évesen, amikor látta ezt, és kezdte fölfedezni, és azt mondja, hogy küldetésének az értelme, hogy feltárult előtte. 21 év telt el azóta, ugye itt a nagy csütörtöki esemény óta. 21 év telt el azóta, hogy úgy érett benne, hogy ő miért is van itt, hogy ő kicsoda, és miért is van itt ezen a világon. Tehát azt mondja, azt olvassuk, hogy ő világosan látta, hogy mi fog történni. Ugye világosan látta, hogy mi fog lejátszódni, mire készül. Néhány nappal korábban, ugye, ahogy elolvastam ezt a lábmosás, az utolsó vacsorának a történetét, a lábmosás történetét, megkérdezte Jézus a tanítványait, hogy kinek mondotok engem. És az Péter olyan szépen felel, hogy hát te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És úgy olvassuk az ígébe, hogy innétől kezdte Jézus kijelenteni az ő szenvedéseit, hogy neki majd Jeruzsálembe kell menni, és mi fog történni. Tehát egyrészt 12 éves korától már elkezdett feltárulni előtte, hogy mi az, ami vár rá. És aztán azt mondjuk közvetlen előtte, már úgy beszélt a tanítványoknak erről. Tehát ő pontosan tisztában volt, hogy mi az, ami következik majd. És azt mondja, ennek ellenére úgy olvassuk az ígében, hogy azt mondja a tanítványoknak, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ő nyugtatja a tanítványait. Azt mondja, hogy azt látja János, hogy amit tett, azt mondja, hogy mindvégig szerette az övét. Azt mondja, hogy ez nem a kötelesség, nem a szükségszerűség motiválta, hanem az, hogy mindvégig szerette az övét. És tehát, hogy ezt látta. De hadd kérdezzem meg ugye ezután, hogy tehát ugye az volt a kérdésünk, hogy Jézus mennyire volt tisztában, hogy mi az, ami vár rá, de mi az, ami kockán forgott itt. Ugye, hiszen ez is meghatározta azt, hogy meghatározza egy embernek, valakinek a viselkedését, nem? Hát tudod azt, hogy mi vár rád, és tudod azt, hogy ennek mi a tétje. Ugye mi volt ennek a tétje? Ugye hát nem csak az, hogy mi lesz velünk teremtményekkel, az emberekkel, hanem mi lesz a világegyetemmel is. Hiszen amikor Jézus keresztre feszíték, azt mondja, akkor látta meg a világegyetem, hogy hová vezet a rossz, hová vezet a bűn, annak mi a következménye, mi a kifejlete. Ugye ez nem akármilyen tét, nem akármilyen tét ez. Tehát ugye egy arról azt látjuk, hogy Jézus tisztában van azzal, hogy mi az, ami vár rá, hogy mi a tét. És azt másik oldalról ott vannak a tanítványok, és itt föltehetnénk a kérdést, hogy mi foglalkoztatta őket. Ugye mindig el szoktuk mondani, hát ki a nagyobb. De amíg közelebb visszük ezt a kérdést, hát hogy ki üljön Jézus mellett. Ugye ez volt a nagy kérdés. Ki legyen ő a Jézusnak a közelébe, ki az, aki a legközelebb üljön hozzá. Ha fellapozunk Jézus élete című könyvet, és ott az 550. oldalon azt olvassuk, így olvassuk, hogy mikor a tanítványok beléptek abba a helységbe, amelyben a vacsorát meg akarták enni, szívük tele volt. Nem tudom, hogy fejeznénk be. Haraggal. Azt mondja, szívük tele volt haraggal. És így gondoljunk erre az alkalomra, hogy ezen a háttéren történik minden. Szóval a tanítványok szíve tele van haraggal. Jézus tudja, hogy mi fog történni, tudja, hogy mi a tét. És mit tehetett volna Jézus ezen a pillanatban? Nem, hát mi emberileg úgy gondoljuk, hogy hát az lenne a természetes dolog, ha azt mondta volna nekik, hogy hát milyenek is vagytok, nem? Hát milyenek vagytok? Hát most nem vagytok tekintettel rám. Nem, elmondtam, hogy mi az, ami vár rám. Elmondtam, hogy tanítottalak titeket, hogy milyenek legyetek. Hát hogy lehettek ilyenek? Hát kérdezem meg, ez történik? Nem olyan szép dolog, és nekem nagyon tetszik az, hogy olyan természetes egyszerűséggel. Néha mi bonyolultá teszünk dolgokat, és liturgiát csinálunk mondjuk egy ilyen egy eseményből. Ugye, de úgy gondoljunk rá, hogy ez olyan természetes egyszerűsége, Jézus feláll, és elkezdte mosni a tanítványok lábait, körülkötötte magát, és elkezdte mosni a tanítványok lábait. Ugye Jézus egy igazi lelki nagyságra akarta elvezetni az ő tanítványait. Ugye nem volt ott senki, nem volt ott szolga, aki ezt megtette volna. Nekem ez olyan különös, hogy hát ugye ez volt a gyakorlat. A keleti embernél, ugye a keleti családban a keleti ember így fejezte ki az ő szeretetét, az ő tiszteletét, hogyha jött egy idegen, akkor ő leült és meg elkészítette őt a vacsorán, meg a vendégségre, megmosta az ő lábát. Azért érdemes arra is úgy gondolni, hogy ugye mi itt vagyunk, és mi készülünk erre az alkalomra. Na de hát ott azért, ugye egy vándor az ugye természetesen jött be, ugye porosan, koszosan, nem egyszer. És azt olvassuk, hogy ugye nincs szolga. Milyen érdekes, nem, hogy a tanítványok, ők elfogyasztották volna az utolsó vacsorát. Mindannyian ültek és vártak a másikra. Ugye ez volt a szó, ez volt a gyakorlat. Ha visszaemlékszünk, hogy ez megtörténik, ugye visszaemlékszünk egy másik történetre, amikor Jézus egy alkalommal bement ugye Simon házába, és ott Mária ugye megtörli az ő lábait, és azt mondja Simonnak, hogy hát én bejöttem, és te nem köszöntöttél, te nem mostad meg az én lábaimat. Tehát ez egy gyakorlat volt. Ugye ez mindig egy gyakorlat volt, és a tanítványok itt ülnek, és mindenki vár a másikra, és azt mondja, jó, hát akkor történjen az utolsó vacsora úgy, hogy akkor a lábmosás most elmarad. És akkor Jézus feláll, és elkezdi mosni a tanítványok lábait. Egyedül Péter csattan föl. Ugye, nem? Azért egyedül Péter mit mond? hát ti az én lábaimat nem mosod meg soha. De milyen érdekes, hogy nem ment oda Jézushoz, és nem vette ki a kezéből a labrot, nem? Még ő sem. És nekem ez olyan szép, hogy Jézus nem fanyalog. Jézus nem kötelességszerűen teszi a dolgát. Nem azt mondja, hogy hát most nincs, aki megtegye, hát mégsem újjon el ez az alkalom úgy, hanem azt mondja, olyan természetes egyszerűséggel feláll, és elkezdi mosni a tanítványok lábait. Úgy olvassuk a Jézus élete című könyvben, hogy Krisztus így fejezte ki tanítványai iránti szeretetét. Tanítványai önző lelkülete szomorúsággal töltötte előtt, de nem szállt velük vitába ez alkalommal. Ehelyett olyan példát adott nékik, amelyet soha nem felejtenek majd el. Harag van a tanítványok szívébe is, és Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem erre a világra, hogy szolgáljak. Nem úgy egy másik alkalommal, hogy a világteremtője azt mondja, azért jött, hogy nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. És ebben a pillanatban azt mondja, hogy a legtöbb, amit én tehetek, értetek, hogy kifejezem az én szeretetemet, hogy nem akarom, hogy bármi elválasszon engem tőletek, vagy belőttiteket egymástól. És azt mondja, hogy elkezdi mosni a tanítványok lábait, és elkezdi őket tanítani valamire. És szeretné, hogyha ő megértenék ezt. Azt mondja, hogy egy olyan tanítást szeretne nekik adni, amelyet az életben soha nem felejtenek majd el. Nem tudom, hány olyan dolog van, amit mi az életben soha nem fogunk már elfelejteni. Nem tudom, hogy ez közzé tartozik-e. És azt olvassuk, hogy ugye Jézus elkezdi ezt a cselekményt. Hadd kérdezzem meg, hogy ugye, és akkor mondja Péter, hogy hát az én lábaimat nem mosod meg soha, és aztán mondja Jézus, hogy de ha meg nem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám. Hadd kérdezzem meg, hogy Júdás lábát megmosta Jézus? És volt köze Jézushoz? Volt köze? Péternek mondta, ha nem moslak meg, semmi közöd nincs hozzám. Megmosta Jézus, Júdás lábát, és a kérdésünk ugye az, hogy volt-e köze egymáshoz? Ha ezt szeretnénk megérteni, ennek ott van az értelme. Azt mondja, hogy akkor van közöd én hozzám, ha megérted azt, hogy mi miért történik, hogy én ezt miért tettem veled. Ugye nem véletlen, hogy Jézus újból és újból visszatér erre, hogy értitek-e, mit cselekedtem veletek? Értitek-e, hogy mit tettetek? Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Júdás nem értette meg. Júdás számára ez csak egy egyszerű alkalom, egy egyszerű szokás volt. Azt mondja Jézus, de én szeretném, ha ti megértenétek, mert azt mondja, akkor lesztek boldogok. És aztán ugye Péter fölcsattan, hogy hát akkor ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is. Azért ez olyan jó dolog, nem? Hát az már mégsem annyira megalázó, mintha csak a lábamat mosod meg. Ugye a másik véglet. És Jézus azt mondja, hogy aki már egyszer megfürdött, annak nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni. Mit jelent ez? Mi a lábmosás? Azt mondja, a lábmosás arról szól, az a keresztségnek a meghosszabbítása. Ugye mi, akik itt vagyunk és megkeresztelkedtünk, azt mondja, hogy a keresztség egy olyan alkalom, amikor az ember az addigi életét azt már lezárja, a háta mögé veti. És azt írja róla a Biblia, hogy az Isten azt ígéri, hogy azt mondja, én a tenger mélyére vetem a te addigi életedet, a te bűneidet. Azt mondja, arra emlékezés nem lészen. És azt mondja, hogy a lábmosás, azt mondja, ennek a meghosszabbítása. Azt mondja, ennek az eseménynek a meghosszabbítása. Hadd kérdezzem meg, hogy értjük mi ezt minden alkalommal? Át tudjuk mi ezt gondolni minden alkalommal? Ott van ez bennünk, hogy mi, akik ma itt vagyunk és részt veszünk ebbe. Azt mondja, hogy Jézus az elmúlt időszaknak a bűneit, azt mondja, a hátunk mögé veti, a tenger mélyére veti. Azt mondja, hogy arról emlékezés többet nem lészen. Olyan szép dolog, nem, hogy Jézus a tanítványait és bennünket is erről akar biztosítani, most ezen az alkalommal. Erről akar biztosítani, és ebben hív bennünket, nem csak, hogy biztosítani akar, hanem azt mondja, hogy segíts ebben nekem. Mert segíts ebben nekem, és légy az én társam ebben, azt mondja, hogy légy az én társam, és azt mondja, hogy ti is mossátok meg egymás lábait. Én kívánom, hogy amikor a lámosás történik, akkor így gondoljunk vissza, vagy így tekintsünk erre az alkalomra, hogy mi is részesei vagyunk ennek, és cselekvői vagyunk Jézusnak ennek a szolgálatának, Jézus ezen szolgálatának, hogy mind mi, mint az a másik ember. megértse ezt, hogy miről is szól ez, és az ő élete is boldog, megváltozzon és boldog legyen. És befejezésül, hogy tegyük fel azt a kérdést, hogy mi, hogy mi egy emberi életnek ugye a célja, mi egy keresztény emberi életnek a célja. A Filippi beliekhez írt levélhez, hogyha hozzálapozunk a Bibliában, nyilván nagyon sok gondolatot találunk erről. Én a Filippi beliekhez írt levélből idéznék majd egy gondolatot. Úgy olvassuk, hogy Filippi beliekhez írt levél második fejezetének a 15. és a 16. versnek az elejét, Pál azt mondja így, hogy mi a keresztény életnek a célja, és mondhatjuk azt, hogy mi az úrvacsorának is a célja. Azt mondja, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták. Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik között fényletek, mint csillagok e világon, életnek beszédét tartván eléjük. Nem? Azért ez olyan szép. Ha lehet kérni azt, ugye Jézus azt mondja, hogy ugye úgy olvastuk Jézus Élete című könyvben, hogy egy olyan eseményt szeretett volna Jézus eléjük tárni, amit soha nem felejtenek el. Ha kérhetem, akkor ezt a Filippi igét vigyük magunkkal. Azt mondja, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei, az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik között fényletek, mint csillagok e világon, életnek beszédén tartván eléjük. Ez az életnek beszéde ugye nem arról szól, hogy mi elmondjuk, hogy hogy kellene élni. Ugye ez sokszor olyan könnyű és egyszerűnek tűnik. Azt mondja, hogy a te életed legyen az életnek beszéde. Én kívánom, hogy ez az alkalom, ez a mai úrvacsorai alkalom, mi, akik részt vesznek benne, akik részt veszünk benne, és azok számára is, akik szemlélői ennek az alkalomnak, ennek az eseménynek, legyen egy olyan alkalom, amely hozzásegít ahhoz, hogy mi is egy fénylünk a környezetünkben, mint a csillagok. Hogy lássák az emberek, hogy mi más emberek vagyunk. Hogy nekünk van egy mesterünk, egy olyan mesterünk, aki ugye akkor is, az utolsó vacsora alkalmából, szeretetből, ugye amikor a tanítványok szívét méreg harag járt, tehát ő akkor is szeretetből kereste a közelséget velük, és tanítani akart őket. Lássák, hogy nekünk egy ilyen mesterünk van, és az életünk az egy beszéd legyen a környezetünk számára. Kívánom azt, hogy ez a mai alkalom, ez a mai úrvacsora ebben segítsen bennünket, mindannyiunkat, akik ma itt vagyunk. Amen.